Jókai Mór a tengerszem tündére. Van a Székelyföldnek egy csendes, emberlaktalan völgye, ahol semmi hang a vadmadár kiáltásán, s az örökké élő zuhatagon kívül nem zavarja napvilágos éjfélt. Fejsze sohasem írtotta ezeket a roppant fákat, vadász sohasem hajszolta az otthonos vadakat itt. A messze-messze sejthető, nem is látható múltig szent volt a völgynek járása mindeni vadék előtt. Az időtlen idők óta egymásra dűltek a vénfák, ott korhattak, földé váltak, s a rohából új fa nőtt ki. Az is száz meg száz évig nőtt a szép csillagocskák fölé törve. Azután azt is megrázta az idő és a féreg. Az is ledült, és senki sem vette azt számba. A rothadt fák egészen teletemették a mély vízmosási árkot, melyben a Bérci patak zuhog új vígan, s most, midőn a porlott fákat benőtte a fű, moha és erdei virág, úgy tetszik, mintha a patak itt amott a föld alá bújna, s másutt ismét eljönne. Fenn, egy kerekhegy tetején van valami csodálatos hely, egy nagy téres rónaság az, benőve valami nagy, veres, barna bozontú fűvel, mely mély, sötétzöld moha közül sarjadozott fel. Rátekergőznek apró, fehér indájú halványvirágok, aminők másutt nem nőnek. Aki egy zöld fű közé lép, tán egyete különös virágok közül leszakítani, érzi, mint süllyedt meg alatta a föld, mintha nem is föld volna az, hanem csak egy vastag szövevény, mely a víz színén ingadoz. Ha tovább merészkedik valaki a csalfa látszatos mezőn, egyszerre megnyílik alatta a fű, egyet sikolt, Jézus nevét kiáltja, annál rosszabb reánézve mentő jobban sikoltoz. Mentő jobban imádkozik, annál jobban lehúzzák lefelé. A csalóka mezőrongy, moha és gyökér szövedékké válik menekvés után kapkodó kezeiben, lábait átfogják hálós erek, zöld szakálú hínár rojtok, és lehúzzák oda az ismeretlen mélységbe, a feneketlen vizek alá. Még csak egy buborék sem jön vissza utána. E nagy, veszélyes mező színén apróbb, nagyobb tavaskák láthatók, némelyik alig szélesebb, mint egy közönséges kád. S ha valaki a túlsó hegy ormáról letekinte barna-zöld mezőre, úgy tetszik neki, mintha száz meg száz ragyogó, kék szem nézne fel onnan, csalfán integetve felé. Jobb az csak messziről nézni. Túl az erdőn, túl a hegyen egy mélyebb völgy teknőjében fekszik, óriás hegyektől körülvéve a Szent Annató. Csendes, mély tengerszem körülszegve sötétzöld fenyőkkel. Olyan csendes, olyan hangtalan minden körül, mintha most merült volna fel a tenger alól az egész tájék. Pedig mennyi történt itten? Úgy tetszik az elandalgónak, mintha mindaz tegnap előtt lett volna. Pedig messze-messze múlt már, és csak emléke is alig van többé. Mikor ez a tó is, meg az a másik is odafenn, mely most fűvel van benőve, a kis vízi tündérek országa volt, s a zöld vízi király térdig élő szakállal, gyékény tutajon kievezett a zöld patakra aranyhajú leányaival, apró cseprő tündérkéivel, s egész hosszú délutánokon át eljátszadoztak a meleg napfényben. A kis hüvelyknyi tündérkék hintáztak a falevelén, elbújtak a nagy harangvirágok üregeibe, s onnan kukucskáltak elő. Pohárnak vették a gyöngyvirág kejhecskéit, s mézharmatot ittak belőle. Szembeszálltak a tücskökkel, s más harcias kinézésű bogarakkal, s hős csatákat vívtak velük. Megnyergelték a nagy pávaszemes pillangót, s ingerkedtek a csúf fekete pókkal, izmos kézzel szaggatva szét szivárványt játszó hálóit, mikkel ő ártatlan legyecskéket folytogat, s azokból szöttek, fontak vékony, hosszú sejen fájtlokat. Úgy illett a termetükre. A vén vízkirály az alatt behúzta magát vén faodvába, s ott elüldögélt, nem bántott senkit. Szakállát belepte a penész, haját a moha, képén ezer ránc volt, s kezei, mint a reves fa, oly sárgák voltak. De leányai, a szép tündérlányok egészen más formák voltak. Fehér testüknél nem volt fehérebb a hó, kék szemeiknél nem volt kékebb az ég, s sárga hajuk, mintha csupa aranyfonál lett volna. Ott fésülték fényes aranyfürteiket fényes csigahéjfésükkel, font a koszorút fejükre ne felejtsből, liliomból, s oly bűbájosan daroltak, hogy fű, fa megállt hallására, s a zengő madarak elhallgattak, hogy tanuljanak tőlük. Egyszer azonban emberek látogatták meg a tájat, s megtetszett nekik a szép, csendes, magányos hely. Jó lesz ez Isten tiszteletére, mondának, s oda a tengerszem partjára a mély völgybe építettek egy kápolnát Szent Anna tiszteletére. Azt nagy ünnepéllyel felszentelték, tornyába csengő harangocskát szereztek, s attól fogva évről évre nagy búcsújárások történtek a Székelyföldről a bájos Szent Annatóhoz. A bűnösök, a szenvedők hetekig elimádkoztak ott a magányos kápolna küszöbén, a minden emberi laktól távol eső helyen, s megenyhülve, megvigasztalva hagyták el a szentelt helyet. Egy vén remete volt a kápolna állandó őre. Az minden nap háromszor megcsendíti a harangot, s az ős rengetegben szerte szálló hangok hullámos ringása mennyei zengzet volt az eltévedt utasnak, az epedő búcsújárónak. De nem szerette hangokat a zöld vízi király, a tündérek nem állhatják a harangszót, elbújnak, elrepülnek előle. A vízi tündérek sohasem mertek már kiszállni a Szent Annató partjára, fehér testüket melegíteni, aranyhajukat fésülni a napfényben. Zsoltárének harangcsengés elkergette őket onnan. Mind felhúzottak a felső tengerszembe, mely a hegy alatt össze van kötve az alsóval. Hogy még oda se hallhassák a kínzó harangcsengést, elkezdtek a kis lídérkék apró vízi gyökerekből, hínár rojtokból, vízi folyondárból ingó bűrűt fonni a víz színére. Mindig fonták, egyre fonták, évről évre vastagabb lett a szövedék. Moha benötte, fű felverte, egészen hasonlított a mezőhöz. Csak hogy a fű gyökerei a mély vízbe ágasztak le. Csak itt-ott hagytak a dolgos lidérkék nagy gömbölyű ablakokat a csodálatos szövevényen, hol a nap lesüthessen a víz alá, s a tündérkék feljöhessenek széttekinteni a világon. Ezek a tengerszemecskék sohasem nőttek be fűvel. A harangszó azonban idáig is elhallatszott, s a vízi király mérgében tépte a szakállát, s a bűbájos vízi tündérkék kínyokban sírtak éjszaka, hogy a pásztorlegények nem merték ott legeltetni marháikat, félve a csodás hangoktól. Egyszer olá gulyás legényt fogadott egy székely gazda, s bár előre jól megmondta neki, hogy a kokolyszás felé ne hajtsa a tulkokat, az agyafúrt csak azért is oda terelte azokat, s amint ráesteledett az idő, tüzet gyújtott, s mellé hasolt. Alig, hogy elszunnyadt, arra ébredt fel, hogy a kokolysza felől nagy bika bömbölést hallott. Azt gondolta, tán idegen, kivert bika akar csordájára törni, s kapva furkos botját arra szaladt, ahonnan a bömbölés jött. Nem látott azonban bikát sehol, hanem térdig süllyedt valamiben, s csak alig tudott kivergődni újra a szárazra, egészen átázva. A bika hangja egy vízi madártól jött, mely most megint távolabb zúgott, hogy maga után csalja a legényt. Ez azonban nem követte őt, hanem visszavánszorgott elhagyott tüzéhez, s minthogy meg volt ijedve, nagyon csúnyául káromkodott odáig. Amint azonban a tűz mellé tett subáját keresi, akkor látja, hogy abba egy csodálatos alak burkolódzott. Egy törpevén ember, földigérő penészes szakállal, zöld ruhában, mohos fejjel, reves halavány kezeit ott melengetve a tűznél. Az olá legény sokat tanult odahaza a lidércekről, s nagyon megörült, hogy most egyel találkozott. Kérdezte tőle, hogy mit hozott neki. Véka aranyat, zsák ezüstöt, mondta neki a vízi király szakállából a vizet csavarva. Mit adjak érte? Kérdi a pásztor. Hozd el nekem a Szent Anna kápolnából a harangot, s vesd bele a tengerszembe ott, ahol a nagy veresfenyő kilátszik a kokolyszából. Arra van felakasztva bőrtarisznyákban arany ezüst. Más nem viheti el azt onnan, csak akit én vezetek oda. A legény megörült a szónak. Kezet adott a tündérnek, csupa víz lett a marka attól, mintha reves gilvát szorított volna bele, s megígérte, hogy elhozza neki a harangot. A vízi király ismét visszaballagott. Minden lépten csak úgy tocsogott a lába, mintha vízben, sárban járna, s reggel meglátszott a nyoma, hogy ott a fű mind kisárgult. Másnap este nagy, mennyköves zivatar volt. A pásztorlegény elindult a harangot elorozni. A villám hullott, előtte, utána belecsapott a tóba is sistergő istennyilával. A szentségtörő nem tért vissza. A jámbor remete aludt az úr oltalmában, nem vette észre a rablást. A harang háromszor megkondult, még a tolvaj levette állványáról, s olyan nehéz volt ez neki, hogy szinte megszakadt bele, amíg a kokolyszáig emelte, pedig egy gyermek is elvihette volna máskor. A vén tündér már várt rá a parton. Amint meglátta a harangot, gyilkos örömmel futott oda, s legelső dolga az volt, hogy kitépje a harang nyelvét, s mint hatalmas királyi pálcát vitte azt magával előre. Utána lépkedett a juhász be a kokolysza közepéig. A hajló bűrű süllyedt, ingott lába alatt. Ne félj semmit, szólt a tündér, mindjárt a fenyőnél leszünk. A zivatar is elmúlt addig. A hold is kisütött szépen, mire a fenyőhöz értek, melynek töve mélyen a vízfenekén volt. A juhász itt belehajítá a vízbe a harangot. Nagyot szólt a vízbe esve, s még a víz alatt is zúgott. A tündér pedig leemeli ágairól a két tarisznyát, egyben arany volt, másikban ezüst színültig. A juhász legény kétfelől nyakába akasztá azokat, s kérdezi, hogy merre menjen már most vissza. A tündér magyarázta neki. Ahol eme sárga virágokat látod a fű között, oda bátran léphetsz mindig, mert annak erős gyökere van, mint a kötél. Összefogja jól a bűrűt, s nem szakad le az ember alatt. A juhász jól vigyázott rá, s szép óvatosan lépkedve kijutott a száraz partra, de az a két tarisznya olyan nehéz volt a vállán, úgy húzták lefelé a földre, végre lerogyott alattuk, s azután nem bírt fölkelni többet, mert ott rögtön bikává változott. A székely gazda másnap este nagy csodálkozva látta, hogy hazatérő csordája egy nagy, fekete bikával megszaporodott, csak arról lehetett megtudni, honnan támadt-e csodaállat, hogy a juhászlegény tűzője azon módon ott maradt a derekán által fűzve, s két szarván kétfelől ott sűntek a pénzes tarisznyák. A vadállat úgy sóhajtott, úgy könnyezett, mint egy ember. A jámbor székely nem tudta mire vélni a csodát, de nem sokára meghallá, hogy éjszaka ellopták a kápolna csengettyűjét, s azonnal sietett ama pénzen, mit rejtelmes bikája hazahozott, új harangot vásárolni, szebbet, nagyobbat, mint az előbbi. Ennek is a fele ezüstből volt öntve. Fel is tették az új csengettyűt. Beszentelték, de amint meg akarták húzni, nem hallatszott annak semmi hangja. Tompán ütődött hozzá a nyelv, nem különben, mintha bőrből lett volna varva a harang. Éjszaka pedig oda jártak a vérszemet vett tündérek a kápolna elé, és csúfondárosan kötekedtek a jó öreg remetével, úgy énekeltek a víz színén, gúnyosan utánozva a harang hangját. Ginnalló, szent ajtó, főszkását, nincsen só, ha nincs só, kérj mástó, de nem ád, ha nem ád, vágt pofó, ginnalló. Máig is ismerős az a harangszó hangja azon a vidéken. A dajkák mulattatják vele a gyermekeket. A remete és az egész népség sokat jártak a Szent Kápolnához, énekelve, imádkozva, hogy a boldog Istenanya adja vissza a harangjaik szavát, mind hiába. Még az ének szó sem hangzott többé az égig. Egy éjszaka azonban éppen boldogasszony havában álmot látott az ősz remete, mintha a szent szűzanya leszállt volna hozzá a megnyílt égből, s kézen fogva elvezette volna őt a felső kokolyszás tóig. Ott egy kerek tengerablakon leszállt vele együtt a vizek alá. A remete reszketett magában, de az égi nő bíztatta őt, hogy ne féljen, s szállt vele a nagy mélységbe alá. Amint a megdicsőült szent homlokáról szétsugárzott a mennyei világosság, a víz alatti szörnyalakok ezernyi csoportozatokban futottak széjjel előttük. Lenn a víz fenekén megpillantá a remete az elveszett harangot. Vízi folyondár növények körülfolyták azt egészen, a százkarú szövedék megkötözte, s rajta ült a zöld tündér király. Aludt összegubbadva, mint egy nagy vízi ung. A harang mellett feküdtek aranyhajú leányai, azok is aludtak mélyen. Az égi szentekkor azt mondá a remetének. Amíg a harang a víz alól vissza nem kerül, harangszó nem fog hallatszani a vidéken. Azzal elbocsátta a remete kezét, ki megijedt, hogy a vízben marad, s amint a szent nő keze után kapott, arra fölébredt, és nagyon elcsodálkozott, hogy ruhájából nem csorgott a víz. Másnap elmondá el látást a vidék lakosainak, rögtön vállalkozának jó bátor legények, akik bizakodva magukban megkísérték a veszélyes utat, leszállni a vizek alá, s felkeresni a víz fenekén a harangot. Egy sem jött vissza közülük. A gonosz tündérek ott, alant, saját elemeikben megfogták őket, kiszívták lelkeiket, s hulláikat sem bocsátották vissza többé. Sok jó legényt megsirattak már odahaza, s aggodalmas apák, anyák kérve kérték fiaikat, hogy ne menjenek a kakojszáshoz, és azok mégis elmentek. Azok a kék tengerszemek úgy csalogatták messziről, azok a bűbájos énekhangok úgy hívogatták éjente. Aki egyszer meghallotta azokat, nem volt maradása tőlük. Utánuk kellett mennie, meg kellett látnia a hableányt, mind fürdik az ezüsttel csillogó tóban, mind takargatja aranyhajával habtermetét, rózsás keblét. Sohasem tért a társaihoz vissza. Három fia volt a székely Gulyásnak, kinek bojtárja a harangot elsüllyeszté. Mind a hármat szívből kérte otthon maradt édesanyja, hogy ne közelítsenek a tündérek tanyájához. Bár ne kérte volna olyan nagyon. Mert az ember olyan, hogy ahol veszedelmét tudja, csak azért is oda megyen. Minden nap másik fiú őrizte a legelő Gulyát, melynek az átváltozott bojtár volt a vezető kolomposa. Ez, amint esteledni kezdett, magától megindult a tópartjáról, s tova terelte a csordát, hogy ott ne lepje az éjszaka. Egy este, midőn a legnagyobbik testvérem volt a sor, ez megköti a vezér tulkot egy faderekához, hogy el ne mehessen onnan, s maga leült a vízpartra. A vezér tulok olyan keservesen bőgött utána, de az ifjú nem hajtott rá, hanem várt a tündérekre. Amint feljött a hold a föld fölé, a hableány is megjelent a víz fölött. A legidősebb tündérlány volt, bájos arcú, koralajkú. Feje kék liliómmal koszorúzva, termetén vékony öltöny folyt alá, mintha átlátszó ezüstből volna lengeteg ing szőve, olyan könnyű, olyan gyöngét, hogyha foszlányát tépnék, elrepülne a légben, mint az őszi ökörnyál. A pásztori fiú el volt bűvölve a tüneménytől, szemét majd kinézte rajta, lelkét majd kisóhajtá utána, szíve dobogását meghallotta a tündérlány. Pásztori fiú, barna ifjú, szólt hozzája édes hangom, mely olyan volt, mint az ének, de még az éneknél is szebb. Jöjj el hozzám, jöjj el velem. Lakásom kristálypalota, csigahéjakkal zsindejezve, klárisokkal körülszegve, kertem koralvirág, s eleven növény pók szövi, pók fonja, gyöncsigaház termi köntösöm, ékszerem, ajkam édes, keblen forró, ölelésem boldogító, végy el engem feleségül. A pásztor legény felelt neki. Hogy mehessek én te hozzá, tündérlány? Víz nem áll meg lábam alatt, nincsen annak gerendája. Jöjj te el inkább én hozzám, nekem is van kertem, házam, szép napfényes domboldalon lakom. A hajnal midőn hasad, különb az minden klárisnál és gyöngynél. Jöjj te hozzám feleségül. A tündérlány szót fogadott, odaúszott az ifjúhoz, oda nyújtá felé kezét. A pásztori fiú azt gondolta, hogyha egyszer megfoghatta a tündér kezét, majd kirántja őt a vízből, odaszorítja keblére, két ölelő karja közé, ha akarna sem mehetne többé vissza a vizekbe. Ám de, amint odaadta kezét a tündérnek, egyszerre megragadta ezőt erősen. A tündérek erősebbek az embereknél. Egy pillantás alatt berántotta őt a vízbe, csak a vízhang kiáltá utána halálsikoltását az ifjúnak. Másnap a középső testvér ment el a tópartra, bátyja helyett a Gulyát őrizni. Éjszaka ő is kiült a tópartra, neki a második tündér jelent meg, ő is elbódult, ő is elveszett siralmasan. Harmadik éjjel a legkisebb testvérem volt a sor. Anyja, apja, hasztalan rimánkodott előtte, hogy ne juttassa magát két testvére gyász sorsára. Nem félte magát az ifjú. Ne búsuljatok én rajtam, ha minden tündér ellenem jön is, nem visznek azok engem víz alá. Kimenvén a gulyához, vitt magával egy hosszú kötelet, azzal összekötözi a tulkokat szarvaiknál fogva, a legutolsó volt a vezértulok. Azzal saját derekára hurkolá a kötél másik végét, s megveregetve a vezértulok nyakát, ezt bízta rá. Kedves szolgám, négy lábú szolgám, én is elmegyek tündért fogni, tündért vadászni. Kicsalom a partra, megfogom a kezét, s ha akkor azt mondom, hopp a Jézus nevével, Szűz Mária hírével, akkor te egyszerre az egész gulyával rúgtass neki, kapaszkodjatok, ahogy tudtok, majd meglássuk. Nem húzzuk-e ki a tündért onnan a vízből? A hold ismét feljött szépen. A pásztori fiú gyönyörűen futta a tilinkóját egy jávorfa alatt, midőn a tengerszem kék tükréből csak kibukik a legkisebb tündérlány. Valamennyi közt a legszebb volt. Fején ne felejts koszorú, szeme is csupa ne felejts, olyan szelíd, oly mosolygó, ajkán fénylő rózsabimbók, termete hajlékony, virágruhája, mintha üvegből volna szőve. Az egész olyan ölelnivaló. Amint meglátta őt a pásztori fiú, elhagyta a fuvolaszót, s megszólítá bátor hangon. Vízileány, szép tündérleány, jöjjén hozzám feleségül! A szelíd, szép tündérgyermek megszánta a gyönge ifjút, s szelíd, csengő hangon mondá neki. Menj innen, szép földi ifjú, nem valók vagyunk mi egymásnak. Nem jó te neked engemet látnod. Nem megyek el nálad nélkül, felelte rá a pásztori fiú. Mit kívánsz olyan nagyon rajtam? Ha kell gyöngyfűzérem fehér nyakamról, íme, neked adom. Ha kell aranyövem karcsú derekamról, íme, átengedem. S azzal kihajítá övét, s gyöngyfűzérét a partra. De az ifjú csak nem ment el. Nem kell nekem sem gyöngyöd, sem aranyod. Kell lesz én nekem te magad. Kell én nekem te ajkad, ragyogó két szemed, galambszép termeted. Hazaviszlek jó anyámhoz, úgy tartunk, mint a madarat az égben. A tündér leány szomorúan lebegett a víz színén a part füvéig. Alant a vízi virágok olyan közelnek látszottak, mintha kézzel le lehetne szakítani őket. A tündér leány, odaérve az ifjúhoz, oda nyújtá neki kezét. Hirtelen bal kézzel kapta azt meg az ifjús, elkiáltá nagy hangosan, hopp a Jézus nevével, Szűz Mária hírével, hajhó hajsz! De kaphatta volna a tündért jobb kézzel is, bal kézzel is, húzhatta volna is, nem 12 tulok, hanem 12×12, mind lehúzta volna őt azokkal együtt a tündérleány mély vízfenekére. Ha az ifjú szemeibe nem tekintett volna, s szebb tengermélységet, szebb egész világot nem látott volna annak két csillagában, s hogyha az a bűbájos tűz, mely férfi és nő szeméből egymásba foly, erősebb nem lett volna minden tündérhatalomnál. A szép vízilányka csak azon vette észre, hogy az ifjú karjai közé zárva van habtermete, s viruló ajkait forró ajk égeti, melynek tüze, heve elrabolja bűbájos erejét, más vért, más meleget olt dobogó szívébe, hogy az öleléstől lassanként megszűnik tündér lenni, s lesz szeretett, lesz szerető földi asszony. A zöld vízi király, s a hableány testvérek, amidőn meglátták, hogy a küldött tündér nem bír az ifjúval, odarohantak mind. Belefogóztak a tündérlány öltönyébe, a lídérkék, hínárkák átölelték lábait, úgy húzták visszafele. Mind hasztalan volt már. A tündérnek nem volt ereje a földi ifjú felett, mert földi szerelmet érzett iránta, s ez az érzés sok tündért lefegyverzett már. A tulkok megfeszített erővel kapaszkodtak mind jobban előre, s a hableányka már egész térdig kiemelkedett a vízből. Látható volt a szegletes fejű szörnyek egész egyeteme, mely belé kapaszkodott, s húzta volna vissza. Még egy erőfeszítés, még egy csók, s a tündér a szárazon volt, a szörnyek visszaomoltak a vízbe. úgy szétcsapva a hullámot, hogy az kétfelől valamennyi fát besodort a partról, s egész éjjel zajgott, zúgott a tengerszem, mintha nagy üstben forralnák alulról, vagy a zivatar forgatná fel fenekestül. Az ifjú pedig ölébe vette a rablott hableánykát, felültette vezértulokja hátára, alája téve puha gúnyáját, s hazament vele az apja házához. A fiú szülői hogy megörültek, midőn meglátták őt éppen visszatérni, s még jobban elcsodálkoztak, midőn a szép tündérlányt megpillantották, kit fiók magával hozott. Ha valahol, a Székelyföldön csak van szép hajadon elég, de ilyen szép még ott sem volt, aki vetekedhetett volna vele. Ne kérdezzék, kegyelmetek, honnan hoztam, hol találtam, szólt az ifjú. Elég az, hogy Isten adta, s enyém lesz, míg el nem veszi. Nem is kérdezték a jó öregek egy cseppet sem, csak siettek neki más öltözetet szerezni, minőt a Székelyföldön viselnek. És mikor bekötötték a fejét, senki sem mondta volna, hogy nem éppen úgy Székely anya szülte, mint a többit. Az ifjú nagy boldog volt sokáig, mindenki irigyelte állapotját, úgy éltek, mint két páros galamb az erdőben. Sohasem lehetett őket külön látni, mindig egymás mellett voltak. Senki sem gyanította, hogy a szép menyecske nem földi anyától született lény, csak az öreg anyós vette észre néha, hogy mikor menye valahol leteszi a kezeit, az ujjai helyé mindig nedves folt marad. És a kert virágai vették észre, midőn forró nyári napokon ott járt közöttük a víztündér, hogy élettek fel a hervat leveleik, s hogy hullott enyhe harmad szomjas kelyheikbe. Fű és vetés zöldebb volt, vígabban nőtt, ha ő egyszer körül járta. Egyszer fiat szült a tündér. Amint világra jött a gyermek, megfogta őt lábúja hegyénél fogva, s belemártá egészen egy kád vízbe. Míg a gyermek elkezdett evickélni, lubickolni a vízben, akkor eleresztő egészen, s úszott a gyermek magától a víz alatt és víz felett, mint a ma született ung szokott úszni. Senki sem látta a tüneményt, mert a tündér egyedül volt, s mire mások jöttek hozzá, a gyermek pólyába volt kötve, s ott pihent anyja hókeblén. De valahányszor egyedül maradt a tündér gyermekével, mindig kibontotta őt a pólyából, s beleereszté a kád vízbe, hol az vígan lubickolt, lelemerült a víz fenekére, s hamarabb megtanult úszni, mint a földön járni. Hétesztendős korában már keresztül s visszaúszta a Szent Anna tavát, s felhozta a tó fenekéről a belejtett aranypoharat, s akárhányszor leszállt oda csodálatos, élő, mozgó virágokat tépni fel az iszapos földből, miket anyjának hordott haza. A környék csoda búvárnak nevezte el a gyermeket. Azon közben múlt az idő. A fiú embernyi emberré növekedett. Aki fiatal volt a környéken, mind öreg emberré lett már. A vén remete is régen megtért a kis kápolnából más, fényesebb kápolnába, hol angyalkák minisztrálnak, a szeráfok harangoznak. Az elveszett harangot régen elfelejté mindenki, s fakalapáccsal volt szokás híruladni az Isten tisztelet idejét hosszú idők óta. Csak a tündér arca nem változott. A tündérek nem vénülnek, most is oly gyöngetestű alak volt, mint midőn először elhagyta a hullámokat. Úgyhogy aki látta, azt hiheti, hogy ő nem anyja, hanem leánya fiának. Egy esztendőben nagy szárazság uralkodott az egész Székelyföldön, hiába énekeltek, imádkoztak minden templomban, nem múlt el a csapás róluk. A kokolyszás tava pedig megnőtt, hogy szinte elönté a vidéket. E nagy ínség napján kivezette a tündér gyermekét a tengerszemekhez, s megmondá neki a mély vizek titkait. Itt, e tengerszemmel lakik az én atyám, zöld vízkirály kristályfényes palotában. Mi három testvérek vagyunk, az ő leányai, mindhárman más anyától valók. Egyikünk anyja volt a felhő, másikunké a patak, az enyém volt az égi harmat. Az én atyám zöld vízkirály, kegyetlen, haragos tündér, ki ha megharagszik a földre, börtönbe zárja anyáinkat, felhőt, patakot, harmatot, mind ide húzza magához. Nézd, hogy megdagadt tőlük e tó. Azért van szárazság a földön. Azért apad ki minden forrás. Eredj, fiam, szállj a víz alá, mess egy jó pirsalmabotot tőrül, azzal üzd meg, aki előtted áll. Ne félj senkitől, hogy bántson. Apró cseprő kis lidérkék, lomha szörnyek elvadulnak előled, hogyha bátran közéjük vágsz. Ott, a sárga liliómokon túl megtalálod a tündérkirály palotáját. Kristályból van az építve. Minden fala által látszik. Ezer meg ezer szobán keresztül, s a szobák gyémánttal és maragddal vannak kirakva. Az oszlopok cifrája rubinkő. Minden ajtónál kétfelől szárnyas tengeri ördögök őrzik a bejárást. Három sor fog torkaik van. Megneretteny te azoktól, üs rájuk birsfa vesződdel, s kővé válnak az ütéstől. Száz szobán, száz folyosón átmenve eljutsz a vízkirály hálótermébe. Gyöngyháztól ragyog ennek padozatja, gyöngy a mennyezetje, s maradt cserepekben ágbogas piros klárisok vannak ablakában, miken gyémántvirág, aranygyümölcsterem. Kárpityai póksejemből, ökörnyából vannak szőve, miket nagy, vízi virágok ágai tartanak. Azokon ugrálnak ágról ágra a kis rózsaszínű békák, amik úgy énekelnek, mint a fülemile, s játszadoznak az égszínkék gyíkokkal. Középen van a nagy kristálymedence, melybe szökőkút vize ömlik aranyhal torkából. Hátul a fülkében áll a vízkirály trónja. Négy felfordított hal tartja négy láb helyett. Azonul a tündérkirály. Ezüst a szakálla, zöld bársony ruhája. Ezüst kígyó van tekerve körül az övgyanánt. Mellette két testvérem áll, s legyezik őt széles harszárnyakkal. Semmit ne félj tőle. Ő fog megrettenni, ha meglát. Halandó nem járt azon a helyen soha. Atyám és testvéreim hízelkedni fognak, elvezetnek kincses táraikba, ahol garmadával fekszik az ezüst, arany, drágakő, igaz gyöngy. Kínálnak. Ne védj belőlük. Te semmihez ne nyúj, hanem majd látszottan sorba felfüggesztve üres üvegpalackokat. Kérd azokat. Nem üresek azok, hanem beléjük a vízbe folytottak lelkei vannak elzárva. Közte két bátyádé, kiknek lelkeit testvéreim kiszívták, s e palackba rejtették. Ha ezeket elvetted, el fognak vezetni ritkaságaikhoz. Faragott edények, drága kiragott serlegek, medencék vannak sorba rakva ottan. A szem is káprázik, hogyha rájuk néz. Te ne védj azokból semmit, hanem találni fogsz majd egy szegletben eldugva, elrejtve egy rozsdás, penészes harangot, iszappal elzsúfítva, hínárral benőve. Azt kérd el magadnak. Hogyha ellenkeznek, csak azzal fenyegesd, hogy rájutsz-e harangra és mindent megadnak. Ha ez kezedben lesz, vidd ki a palotából, addig vigyázz, hogy hangot ne adjon. És akkor üss rá háromszor Isten szent nevében. Az a munkádat bevégezted és jár vissza. A csodabúvár szót fogadott tündér anyjának, s vágva egy jó birs suhogót az erdőről, beveti magát a vízbe a sárga liliomokon túl. Rögtön körül fogták a vizek szörnyei, négy szegletes fejű, tűz szemű alakok, idomtalan állatok hosszú gémnyakkal, csúnya tevefőkkel, széles úszó tenyerekkel, emberhez hasonló arcú óriási gyíkok, tarka szalamandrák, hosszú fűrészorú csúfolódó halak, lófejű vízi ördögök, kacskaringós kígyók, s azok a hemzsegő, ázaléktestű, számlálhatatlan apróságok, amik csípnek, csiklandoznak, vér szipolyoznak, s közöttük a hosszú víz alatti állatnövények terjengő karjai, mik ezernyi csápjaikkal keresik az úszó martalékot, hogy azt körülszőnyegezve, megkötözve, meghálózva húzzák alá tengő gyökereik állati torkába. A csoda búvár nem ijedt meg mindazoktól, hanem ráütött az éhes százkarú érzékeny csápjaira vígan, hogy az esze nélkül húzta vissza magát csiga odujába. S megragadva a legtorkosabb szörnyetek fülét kezével, végigverte azt birsfa suhogóval úgy, hogy bőgött bele, s elijeszté bömbölésével minden atyafiát, bújt ki hova tudott. azzal felült a megjuhászkodott szörnyállat nyakára, s parancsolá neki, hogy vigye őt egyenesen vízkirály palotájához. Aludt a zöld tündér éppen moha ágyában, midőn a csoda búvár lépteinek hangja kongott folyosóján. Már erre fölébredt. Ki az a vakmerő, ki ide jönni mer? Kiáltá felkapva aranyliliomos botját. De az ifjú bátran összecsapott vele, egyet a botjára, mást meg a hátára. A tündér király kiejté kezéből pálcáját, s ordított oly hangon, hogy odafenn a tengerszem mind budgyot vetett bele. Szörnyek és tündérek mind esdekelve borultak az ifjú lábaihoz, hogy ne bántsa őket, inkább mindent adnak neki, amit szeme szája kíván. Itt arany, ott ezüst, meg drága kövek, válasszon belőlük. Nem kell én nekem sem arany, sem ezüst, viszonzá az ifjú, hanem adjátok ki az én bátyáimat, s a többi jó ifjakat, kik a vízbe fúltak, s kiknek lelkeit elzártátok ti gonosz tündérek. Azok előhozták a zárt palackokat, az ifjú kioldá azoknak nyílását, s minden palackból nagy fehér buborék szállt fel a vizeken keresztül a magasba, a szűk palack torkán keresztül törvén emberhangot adva. A tündérek nyájasan ölelték meg az ifjút, s kínálták, hogy egyék, igyék, és mulasson velük, rakja meg magát kincsekkel, úgy térjen vissza anyjához. Nem kell nekem semmi jótok. Amiért én idejöttem, isteni az. Adjátok vissza a kápolna harangját, mely itt van nálatok elrejtve. A tündérek mind nagy jajkiáltással sikoltottak fele szóra, s a vén vízkirály szakálla szemlátomást még egyszer oly hosszúra nőtt, mint volt az előtt. Az ifjú megtalálta a harangot. Megtisztítá azt iszaptól és hínártól, s kivitte magával a kristálypalotából. Künn a vizek alatt megüté az suhogójával. Háromszor nagyot kondult a szent harang. Első kondulásra minden robaj nélkül összeomlott a kristálypalota. Fényes oszlopok, aranyozott falak, gyöngyel rakott boltok mind hitvány fövényé kavicsokká váltak. Második kongásra összezsugorodtak a vizek szörnyei, úgy elenyésztek a vizek fenekén, mintha nem is lettek volna. A harmadik kondulásnál két karcsú süllő úszkált a palota romjai fölött, s egy vén zöld varany gubbaszkodott a kiálló kémény tetején. Ezek voltak a tündérek. Még most is ilyen alakban élnek. Amint hazatérőben volt az ifjú, szemközt találta apja gulyáját, s hogy elbámult, midőn egy vén, soha nem látott pásztort pillanta meg a tulkok előtt. A kolomb a pásztor nyakára volt még kötve akkor is. Az vetette a harangot a vízbe, melyet most az ifjú vállán hozott. S íme letérdelt előtte, és könyhullatva csókolá azt meg visszaváltása napján. Midőn az ifjú apja házához betért, egy vén, megaggott asszony jött eléje. Atya karjára támaszkodva, ki őt megölelte és megcsókolta. Az ifjú bámulva kérdezi, hogy ki ez az asszony. Édesanyád, felelt apja. Amíg te oda voltál, itt a szemem láttára egyszerre elkezdé elmaradt esztendeit utolérni, s olyan idős lett, mint én vagyok. Most ismét egymáshoz illünk, s majd szépen együtt halunk meg. Ő is megszűnt tündér lenni, azon varázs széttörésével, amelyet fia lerontott. A harangot azután ismét feltették a kápolnába, s újra hangzott az imára hívó csengése a vidéken. Utasoknak örömére, búcsújárok malasztjára. És sok századik leghírhettebb búcsújáró helye volt a vidék, ez a tó környéke a székely népnek. Most, ha vannak még valahol tündérek a víz alatt, ismét elfoglalhatják bátran a tengerszemeket. Nincs harang, sem énekszó többé a Szent Anna tava körül. Csak a méla, elfogó hallgatás tudatja az andalgóval, hogy egy tér szellemeké volt egykor. 1854.